Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett. Most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt, hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, és amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ezek az evangélium igéi. A mai rövid evangéliumi rész Jézus utolsó vacsorán elhangzott szavaiból áll, Júdás már elmegy, és Jézus kvázi mint egy végrendeletét mondja el a tanítványainak, hiszen már alig marad idejük beszélni egymással, hiszen tudjuk, hogy utána Jézust elfogják, és megkezdődik az ő kínszenvedése. De éppen annál nagyobb súlya van mindannak, amit Jézus itt elmond, mert hogy mindig szoktunk emlékezni valakinek az utolsó tetteire, utolsó szavaira, és Jézus nem véletlenül hagyja utoljára ezeket a dolgokat, amit most hallottunk az evangéliumban. Három dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik pedig az, hogy Jézus végakarata szerint akarja, hogy láthatóak legyünk, jellé váljunk. Ugye az, hogy kint miről lehet felismerni, vannak erre mondások, hogy madarat tolláról, ember barátjáról lehet felismerni, vagy nem a ruha teszi az embert, hogy ne az alapján ítéljük a másik embert, de azt is tudjuk, hogy a focistát honnan lehet felismerni, hát onnan, hogy négy árnyéka van. Egyszer egy kedves ismerősöm mesélte, hogy fia bement egy boltba, és hát akart volna kérdezni, de a három eladó hölgy csak beszélgetett a pultban, és hát ott várt egy ideig, és egyszer csak megszólította őket, hogy sziasztok, nem ismertek meg? Néztek rá furcsán, én vagyok a vevő. Tehát valahonnan fel kell ismerni. Aztán nyilván egy foci meccsen könnyen lehet identifikálni a két csapatot, általában más mez van rajtuk. Én emlékszem gyerekkoromban, amikor még fekete-fehér tévénk volt, akkor a kommentátor mindig bemondta, hogy a fekete-fehér tévénézőnek mondjuk, hogy ez a csapat fehér alsó, sötét felsőben játszik. Tehát, hogy valahogy tudjuk megkülönböztetni a másikat. És érdekes, hogy vannak vallások, aminek külső megjelenései vannak, valakire ránézünk, és rögtön tudjuk, hogy hova tartozik. Akár csak ortodox zsidó testvéreink, akiken az öltözékükön látszik, hogy hova tartoznak, vagy egy krisnáson is a narancssárga ruhájában, a varkocsba kötött hajával, a kopaszra nyílt fejével rögtön felismerhető, muzulmán testvéreink szintén a fejkendővel, a csadorral és egyebekkel. Egy rendőr is felismerhető arról, hogy egyenruha van rajta. Tehát vannak megkülönböztető jelzések, de érdekes módon Jézus nem ezt választotta. Nem mondta azt, hogy ilyen vagy olyan ruhát öltözzetek, így hordjátok a hajatokat. Pál apostol később beszél erről egy kicsit, hogy tegyük a helyére ennek a fontosságát, hogy most bodorítsuk el a hajunkat, vagy ne. Ezek korhoz kötött tanítások voltak, de Jézus azt mondja, hogy ne a külsőben váljunk jellé, hanem mit mond? A mai evangéliumban hangzik el, arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Nagyon érdekes ez a mondata, mert nem azt mondja, hogy arról tudjátok meg rólatok, hogy tanítványaim vagytok, hogy mindenkit szerettek, hanem hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Szeretett közösséget alkottok, ami kifelé is jel. Ebből rögtön le lehet szűrni, hogy legalább két olyan dolog van, amit nem lehet egyedül csinálni az életben. Az egyik a házasságkötés, a másik pedig a kereszténység. Egyedül nem lehet kereszténynek lenni. Pontosabban lehet, de ha jellé akarunk válni Jézus szándéka szerint, ott legalább kettőnek kell lenni. Nem véletlenül küldi kettesével a tanítványait, mert ezáltal látják a kívülállók, hogy ők mennyire szeretik egymást. Így tudnak jellé válni. Nem külsőségekben, nem ruházatban, nem szavaikban, hanem a tetteikben és egymás iránti érzületükben. Ez az egyik, jellé válni, a második, hogy a szeretet által kell, hogy jellé váljunk, és a harmadik, amit Jézus mond, hogy ő parancsba adja a szeretetet. Nem opció, hogy hát ha gondoljátok, akkor kicsit szeretgessétek egymást. Nem, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást. És érdekes, hogy új parancs, hát ez már benne van a Szentírásban és az Ószövetségben. Na igen, de Jézus hozzáteszi, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Azon elmélkedtem készülve a mai vasárnapra, hogy vajon Jézus hogyan szeretett? Mert hogy nem mindegy, hogy hogyan szeretünk, hát mindenki másképp csinálja. És ma eléggé eltorzult világban élünk, szavakat használunk egész rossz helyeken, és emlékszem egyszer Balázs Béla püspök atya fiataloknak magyarázta a szeretetet, hogy mindent és mindenkit másképp kell szeretni. A másik embert úgy szeretem, hogy kedves vagyok hozzá, hogy tettekben mutatom ki. A fagyit úgy szeretem, hogy jó ízűen elnyalom. A rádiót úgy szeretem, hogy azt hallgatom. És ma már mindenre és mindenkire azt mondják az emberek, hogy imádom. Az pedig kifejezetten Istennek van fenntartva. Erre szoktam mondani, hogy még senkit nem láttam leborulni egy csoki fagyi előtt. Mert akkor ne csak mondd, csináld is. Szeretjük, így vagy úgy. De úgy tűnik, hogy Jézusnak nem mindegy, hogy hogyan szeretünk. Erre egész komoly szakirodalma van, Chapmannek a Szeretetnyelvek könyve megmutatja, hogy hányféleképpen tudunk szeretni, mindannyiunk más és más. De nézzük meg, hogy Jézus hogyan szeretett. Azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus nem istápoló módon, ilyen habos-babosban szerette az embereket. Néha nagyon keményen szólt, mert a szeretet, hogy mondjam, igényes, és igényeket is támaszt. Szókimondó volt, és egy fontos szempont volt Jézus számára, hogy minden tettet és minden korrekciót az örök élet szempontjából adott. Nagyon keményen nekiment Péternek, távozz tőlem Sátán, a leendő pápát lesátánozza. Mert emberi módon gondolkodsz, nem isteni módon, ami az örökké valóságig tart, hanem emberi módon is. Ezzel szerette őt Jézus, hogy korholja. Talán furcsa, de azt gondolom, hogy ha valakit még sosem szittak le a szülei, akkor a szülei nem szeretik eléggé, vagy angyal volt. Mert hogy a szeretet igényes, és azt mondja ki, hogy én szeretlek, és ezért nem engedem, hogy te középszerű maradj. Te ennél többet tudsz. Ha mindenre csak ráhagyjuk, hogy jóval kisfiam, így is szeretünk, abból hogyan lesz fejlődés? Márpedig a földi életet arra kaptuk, hogy a szeretet ki tudjon bontakozni az életünkben, hogy növekedni tudjunk a szeretetben azért, hogy amikor színről színre találkozunk a Jóistennel, akkor képesek legyünk befogadni a végtelen szeretetet. Ehhez pedig gyakorló pálya kell, ez a földi élet. Ugyanakkor ebben a szeretetben ott van az irgalom. A házasságtörésen ért asszonynak Jézus mit mond? Én sem ítéllek el, menj, és nem azt mondja, hogy csinál tovább úgy, ahogy eddig, hanem azt mondja, hogy többé ne vétkezz. Miért? Mert megint csak az örökké valóság jön be a képbe. Amúgy, ha a földi élet lezárulna a halállal és vége lenne, akkor teljesen mindegy, hogy vétkezünk vagy nem. Így is úgy is vége van, megsemmisülünk és kész. De nem, Jézus azt mondja, hogy ne vétkezz, mert ezzel teszel magadnak a legtöbb jót. Szóba áll a farizeusokkal, szóba áll azokkal is, akik nehéz emberei Jézusnak. Nem zárkózik el, néha vitába is száll. Miért? Mert őket is a helyes útra akarja vinni. Nagyon szeretem azt a párbeszédet, mikor egy farizeussal beszélgetnek, és kölcsönösen dicsérik egymást, hogy igazad van, tényleg így van a parancsba, te sem jársz messze Isten országától, olyan, hogy kedvesen megveregetik egymás vállát, hogy Jézus nyitott volt a párbeszédre, és ami jó volt a másikban, azt megerősítette. Még akkor is, ha azt mondja, hogy nagyon közel állsz már a teljes valósághoz, de ez kimondja, hogy igen, jó úton haladsz, menj ezen tovább. Barsi Balázs mondta egyszer, hogy ha valaki elhagyja a katolikus egyházat, de a lelkiismerete szavával keresi az igazságot, akkor nyugodtan menjen, mert vissza fog térni. Ha igazán követi lelkiismerete szavát, mert teljes igazság jelen van itt. Tehát Jézusnak érdemes megnézni, hogy hogyan szeretett. Ugyanakkor volt, hogy ostort font. Megint miért? Mert azt mondja, hogy ezekre nincsen szükség, vigyétek innen az Isten házából, majd az én áldozatom helyrehozza a kapcsolatotokat Istennel, és az én házám az imádság háza lesz. Megint az örökkévalóság lép be a képbe, mert teljesen felesleges áldozatokat hozni, hogyha véget ér az élet a halállal. És azt mondja Jézus, hogy vigyétek innen ezeket. Hát azt gondolom, ez is a szeretet már elég látványos megnyilvánulása. Ugyanakkor elbeszélget a szamáriai asszonnyal, adj innom, és aztán rámutat arra, hogy milyen életet él ez az asszony, de a vele való beszélgetés felszabadítja. Akkor is, ha már volt hét férje, és a mostani, akivel él, az se a férje igazából, őt is helyrehozza, és aztán lesz egy nagy tanúságtévő belőle. Érdemes ezeket a találkozásokat átnézni, hogy Jézus hogyan szeretett, és akkor már mi is tudni fogjuk, hogy hogyan kell szeretnünk. Tehát Jézus azt akarta, hogy jellé váljunk, nem a külsőségekben, hanem azáltal, hogy egymást szeretjük, mert utána már szívesen csatlakoznak hozzánk, mert mindenki szeret ott lenni, ahol az emberek szeretik egymást. És ez nem túl bonyolult, néhány dolgot el kell hagyni, néhány dolgot meg kell tenni. El kell hagyni a negatív hozzáállást a másikhoz, a pletykálkodást, a kritikát, a furkálódást. Ettől még nem csináltunk semmit, csak valamit nem tettünk. És utána hozzá lehet tenni, hogy csak azért is odafordulok ahhoz is, akit nem annyira kedvelek. Mert összetartozunk, és mindannyiunkat, a melletted lévőt is Jézus hívta ma ide. Így tartozunk egy közösséghez. Ezért kell, hogy az egyház, egy plébánia közösség is jellé váljon a világ számára. Hogy lássák meg rajtunk, hogy Krisztushoz tartozunk. Hogyan tehetjük ezt? A krisztusi szeretettel, amit érdemes áttanulmányozni a Szentírásban, kivel, hogyan találkozott Jézus, hogyan szólt hozzájuk, hogyan viselkedett velük, hogyan mosta meg a tanítványai lábát alázattal, mindezt az örök élet szempontjából, hogy így tud majd mi is okosan szeretni. És talán nagyon jól foglalja össze mindezt egy harmadik századi levél, amit Diognétoszhoz írt levélnek hívunk, egy Matétész nevű, valószínűleg álnéven író ír, mert azt jelenti, hogy tanítvány, és ez a 11 néhány részes levélből egy rövid részt hadd olvassak fel, mert összefoglalja azt, hogy Jézus hogy akarta, hogy éljünk, és hogyan kell, hogy jellé váljunk a világ számára. Mert azt akarta, hogy azáltal, hogy jellé válunk, tovább visszük az ő művét a világban. Krisztus megváltó művét, az ő örömhírét adjuk tovább mi is a következő generációnak, a szomszédoknak, a velünk élőknek. Ez a rész így hangzik. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, amelyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyformán laknak, kinek mi jutott osztályrészül, étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz, és az élet egyéb területén mutatkozik a közösségi életük alkotmánya különösnek, és elismerten meglepődnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként, mindenben részt vesznek a polgárokként, de mindent elviselnek, mint idegenek, és bárhol idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket, halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények és sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, és mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, s a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket, és megigazulnak. Szídják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek, amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadtak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen, a görögök üldözik őket, de akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani a gyűlöletük okát. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Így legyen. Amen.